Mindenképpen arról beszéltünk, hogy őrizzük meg a lelki egészségünket. A lelki megőrzésünkhez három olyan nagyon fontos dolgot, és utána veszük a mai üzenetet. Az első, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy fegyelem, ami belsőben, hogy mi az, amit beengedünk, a gondolat, azok a gondolatok közül, meg hírek közül, és mindenféle beszédről, amit hallunk, mi az, amit beengedünk, ami belsőnkbe, és mi az, amit visszautasítunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert rengeteg mindennel bombáznak minket. Azt szeretnék, hogy ezek mind hasonlók ránk, de amit mi beengedünk, nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen az Istennek az igéje, az Istennek az ígéretei, és most erről fogunk beszélni, és nagyon-nagyon sok mindent, egyre több mindent kell visszautasítani, amit vagy úgy utasítunk vissza, hogy meg se hallgatjuk, mondjuk kikapcsoljuk a tévét, a rádiót, vagy amit van teszünk, vagy ha olyan helyen mondjuk, akkor inkább elmegyünk, mert azt mondjuk, mert ezt nem bírom hallgatni, biztos voltatok már ilyen szinten, hogy inkább felálltatok, és azt mondjuk, én ezt nem akarok hallgatni.
Igen.
És nagyon sokszor van, amikor nem tudjuk ezt megtenni, muszáj ott lenni, de akkor azt mondjuk, hogy uram, hallom, nem tudok is mit tenni, de visszautasítom. Ez egy nagyon-nagyon fontos, ez az első, ez tőlünk függ. Ez egy érzelmi, lelki fegyelem. A másik, erről most nem fogok olyan sokat beszélni, a harmadik pontról szeretnénk most nagyon sokat beszélni, a mai napon megyünk nagyon sokat, relatív sokat. A második ilyen nagyon fontos, hogy a lelki egészségünket megőrizzük, az isteni gondviselőbe vetett bizalom. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy bízzunk Istennek a beszédében, az ígéreteiben, és bízzunk abba, hogy ő igenis gondot visel, nem csak megteremtette ezt a Földet, hanem irányítja is. Bármennyire kaotikusnak látszik a mai életünk, és bármennyire nem értjük a dolgokat, de akkor is higgyük el, mert a Bibliának az alaptanítás, hogy Isten nem csak megteremtette, hanem uralkodik a Földön, és gondot visel. Gondot visel a benne hívőkről. Tehát az isteni gondviselésbe vetett bizalom, ez egy alapvető a lelki egészség megőrzéséhez. És a harmadik, amiről múlt héten beszéltünk, és erről szeretnék most kicsit hosszasabban beszélni, hogy egy nagyon-nagyon fontos, hogy a közös emberi jövőt illetően egy elveszíthetetlen reménységről kell, hogy reményünk legyen. Ugye a mai időkben minden ez ellen szól, és most pontosan ezért szeretném erősíteni ezt a harmadik pontot, és valahogy nagyon szívemben volt, hogy ez a három nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek lelkileg egészséges emberek, mert rengeteg összetört, rengeteg megnyomorodott embert lehet látni a Földön, és a közösségekben is bármere járunk az úton, vagy bármere mozgunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy Istennek az emberei, azok olyanok legyenek, mint a hegyen épült város, olyan legyen, mint a gyertyatartó, amelyet a szóval közepébe tesznek, tehát nekünk nagyon fontos, hogy maradjon meg a lelki egészségünk, és azáltal, hogy nem a világra nézzünk, nem azt nézzük, ami történik, persze látjuk, meg nem lehet nem észrevenni, de nagyon-nagyon fontos, hogy ne ezt engedjük be a mi lelkünkbe, hanem az Istennek az ígéreteit. És ezért szeretném ezt erősíteni, hogy az elveszíthetetlen életcél a közös emberi jövőt illetően, ez az elveszíthetetlen reménységről szeretnék most beszélni. Ehhez vesszük most segítségül a Jelenések könyvét, amit nagyon sokszor az emberek riogatásához szoktak hasonlítani, de én most pontosan ezzel ellentétesen szeretnék erről beszélni, és már többször beszéltünk a Jelenések könyvéről, és a Jelenések könyvéről is én azt mondtam, hogy a Jelenések könyve a reménységnek a könyve. És ugye a Jelenések könyvben valóban nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami eléggé elrettentő, elriasztó, és meg is fog történni, de nagyon-nagyon fontos, hogy ennek ellenére mi úgy tekintsünk a Jelenések könyvére, mint a reménység könyvére, hiszen arról beszéltünk, hogy egy elveszíthetetlen reménység kell, hogy éljen az életünkben, az emberiség közös jövőjét illetően. Sajnos nem a teljes emberiségre fog ez vonatkozni, és ezt a Biblia nem egyáltalán nem titkolja, és ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet a Jelenések könyvének, és éppen ezért én most itt az elején gyorsan átmennénk és összefoglalnánk az időbeliséget, amit tudnunk kell. Már beszéltünk erről, de nagyon-nagyon fontos, hogy ez be legyen vésve az agyunkba, mert ilyetem, hogy egyre közelebb jutunk ehhez az időszakhoz, ami az a Jelenések könyve is beszél. Tehát először szeretném végigvenni, de most nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon le fogok egyszerűsíteni nagyon sok mindent, nagyon sok mindenről nem fogok beszélni, és előre el is mondom, hogy a cél az, hogy a millenniumról, a Krisztus ezeréves királyságáról szeretnék beszélni. Azért is fontos ez, mert ez egy átmenet az örökké valóságban. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy ma az interneten annyiféle hibás, annyiféle téves tanítás van, hogy legyünk tisztában, hogy mit mond a Biblia ezzel kapcsolatban. De a legtöbb téves tanításnak az alapja, hogy az ezeréves királyság nem is a Földön lesz, hanem a mennyben. Tehát ez a legnagyobb Biblia ellenes tanítás. Ez teljesen téves. És nagyon-nagyon sok helyről lehet ezt hallani, nagyon-nagyon sokféle tanításban van benne, de a Biblia egyáltalán nem erről beszél. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, és igazából erre szeretnék koncentrálni, és ugyan sokan ezt mondják, és ebben sok igazság is van, hogy nagyon-nagyon kevés, amit tudhatunk arról, hogy milyen lesz az új ég és az új föld, mert ugye ez a Bibliának a vége, és ennyi is kell, hogy a mi reménységünk igazi forrása legyen, hogy lesz egyszer egy új ég, és lesz egy új föld, ahol végre igazság fog. Igazság fog uralkodni, mert ezen a földön, amíg ez a föld létezik, a bűnbeesés óta soha nem volt igazság, és nem is lesz igazság. Lehet bármilyen kormány, lehet bármilyen választás, lehetnek bármilyen jó emberek, egyszerűen az egész rendszeret nem tudják az emberek megváltoztatni, mert ennek a földnek az ura Sátán, ez a Bibliából teljes egészében látszik, és akik ezt a földi kormányzást irányítják, nem tudnak ebből a sátáni rendszerből kilépni. Lehetnek időnként pozitív irányba elmozduló vezetők, lehetnek különféle próbálkozások, de alapvetően nem tudják ezt megváltoztatni. Az Isten a Bibliában ezt nagyon-nagyon világosan kijelentette, hogy ez a föld a bűnbeesés miatt menhetetlen. Egyetlen megoldás van gyakorlatilag, hogy új ég és új eget és új földet fog teremteni az Isten, de a jelenések jönnek ez a pozitív részük. És az még nagyon-nagyon fontos, hogy nekünk a reménységünk pontosan ebben az új égben és új földre kell lenni. Ami előtte van, az egy elég szörnyű dolog, és a valóban a jelenések könyvben nagyon sok szörnyű dolog, de én most erről nagyon nem szeretnék beszélni, mert ugye ez a harmadik pontja is, és szeretném erősíteni azt, amiről múlt héten beszéltünk, hogy a lelki egészségünk megőrzésének harmadik pontja, hogy legyen egy elveszíthetetlen életszélünk, a közös emberi jövőt illetően egy elveszíthetetlen reménységünk. És az a reménység gyakorlatilag nyilván az örökké valóság, de ennek egy köztes lépcsője az ezeréves királyság, és sokan azt mondják, hogy nagyon keveset tudunk erről, de ez nem igaz. A Bibliában nagyon-nagyon sok minden van, de legalább 10-20-30 helyen van különféle módon elrejtve. Nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, hogy a 72-es Zsoltár gyakorlatilag a millenniumról szól. Meg kell mondjam, én is ezt az utóidőben fedeztem föl, és vannak nagyon-nagyon jó tanítók és nagyon jó tanítások, hál' Istennek minden irányból. A 72-es Zsoltár az a millennium királyságról szól. Ez egy profétikus Zsoltár, ugye 72-es Zsoltár Salamonnak tulajdonítjuk, és én most direkt előveszem a Héber Bibliámból kimásoltam a 72-es Zsoltárt, és abba fogok rá olvasni. Tehát például erről, de nem csak ott, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok más helyen. Ézsaiásnál, Ezékielnél, és nagyon-nagyon sok helyen lehet olvasni erről, de ezt mind össze kell tenni. Szeretnék ebben most egy kis segítséget küldeni, pontosan ezért, hogy a jelenések könyvét egy ilyen pozitív képpel láthassuk, hogy valóban a jelenések könyve az a reménységnek a könyve. Szeretnék felolvasni most két részt, nem olvasok fel az egész részt, a Héber fordításból, ez egy picit más, mint amit mi ismerünk. A 72-es Zsoltárnak a 80-as részét olvasom föl. Teremjenek a hegyek békét, a népnek és a halmok igazságot. Jobbot szerezzen a nép a szegényeinek, segítsen a szűkölködő fiainak, zúzza szét a fosztogatót. Megvalósult ez valahogy az emberiség történelemben? Nem. Soha nem is fog megvalósulni. Egyedül egy időben valósulhat ez meg, gyakorlatilag ebben az 1000 éves millenniumban, amikor Krisztus fog uralkodni. Minden földi hatalom mindig is korrupt volt, és mindig is korrupt lesz. Lehet kicsit korrupt, meg nagyobb korrupt, de gyakorlatilag a korrupció semmelyik uralmi rendszerben is, és végig lehet nézni az európai történelmet, a világ történelmét. És az 1000 éves királyságnak azért kell a földön megvalósulni. Itt ezen a földön, mielőtt elpusztul ez a föld, tehát nyugodjunk meg, ez nagyon-nagyon fontos. Vannak nagyon ilyen divatos proféciák, hogy meg fog semmi is növő, de az 1000 éves királyság után, előtte nem. Biztosan, hogy nem. A Biblia szerint biztosan, hogy nem. És ez utána viszont a Biblia szerint biztos, hogy igen. Tehát ez azért is nagyon fontos, mert amikor a feleségem ma reggel ránéz, hogy jelenések könyvére fogsz tanítani, ő mindig azt hiszi, hogy jelenések az egy tragédia. És hogy akkor milyen rossz dolgokról van szó, hogy mi lesz a mi fiainkkal, vagy mi lesz a mi unokáinkkal. A feleségem mindig ez érdekli. Mi lesz majd a Mátéval, mi lesz a mi unokáinkkal. És ezek befoghat, viszonylag közel lévő időszakok. De nagyon-nagyon fontos, hogy van egy ilyen mondás, és ebben nagyon-nagyon sok igazság van, hogy egészséges ember nem kívánhatja ezt az időszakot, mert olyan szörnyű dolgok lesznek, és egy egészséges ember nem akarja a mások halálát, de azért ha ezt átlépjük ezt a szakaszt, és megnézzük, hogy lesz egy 1000 éves királyság, és utána lesz egy örökkévaló élet, és ez nagyon-nagyon fontos, ez azért fontos, hogy ez a mi reménységünk, ez kell, hogy a mi reménységünk legyen Istenben, és az emberiség jövőjében. Mert nem lehetünk felelőtlenek az emberiség jövőjével kapcsolatban. Az, hogy előtte mi lesz, még egyszer mondom, majd egy más tanításban, én most ezt a pozitív részt szeretném kiemelni. Tehát nem volt ilyen, hogy a helyek békéttelennek, igazi béke az emberiség történetben soha nem volt. Meg kell, ma is zúdulnak háborúk, folyamatosan vannak háborúk, lesznek is háborúk, és igazából az egész emberiség történelme először. Az, hogy békéttelennek, és a halmok igazságot. Tehát ebben az igazságot, hogy is mondjam, sok mindent el lehet mondani, de hogy igazság teremne ebben a világunkban, és mehetünk a Föld bármelyik részére, van, ami igazságosabb, mint a másik, van, ami egy kicsit rosszabb, mint a másik, de az, hogy az igazság legyen, és hogy a szegénynek igazán jót szerezzenek, most megint legyünk őszinték, azt pontosan tudjuk, hogy a szegények mindig el is voltak nyomva, és a Jézus mondta, hogy szegények mindig lesznek közöttetek, a szegényemnek az igazság szolgáltatása az mindig, a Biblia mindig felhívja a figyelmet, hogy a szegények is élnek igazságot, de a világunkban ez nem egészen így működik. A szegényeket elnyomják, a szegényeket leolalják, és a szegényeknek nem jellemző, hogy igaz, bármiféle módon tartósabb igazságot tegyenek. Tehát az, hogy itt így van írva, a magyar Biblia azt mondja, igazságban, de a héberben ez van, hogy jogot szerezzen a nép szegényeinek. Jogot szerezzen a nép szegényeinek. Segítsen a szűkölködő fiainak. A szűkölködő fiainak is időnként segítünk, most is jön a karácsony, jönnek a óriási fellángolások, és most nekem mindig bennem van, oké, nagyon-nagyon szép ez a dolog, de most egy napon, meg két-három napon akarunk segíteni a szegényeket. Jó, persze ez jól esik nekik, de hát nem ez a megoldás. Nem ez a megoldás. Szép gesztus, de nem ez a megoldás. Segítsen a szűkölködő fiainak, és főleg, hogy zúzza szét a fosztogatót. Na most az, hogy a népek fölött uralkodó, hogy amióta végig is ismerik az emberiség történetét, mindig valaki uralkodott az embereken, mindig uralkodtak oda különféle uralkodók, ez kezdve az asszír birodalom, babilon birodalom, egyiptomi birodalom, görög, és így tovább, mindig uralkodik valaki az emberek fölött, és ezek az uralkodók úgy tudnak uralkodni, hogy másoknak elveszik a jogait, és ma az emberek fölé helyezik magukat. Az egyes királyság pont az ellenkezője lesz ennek. Azért fontos, hogy megértsük azt, hogy ezen a Földön lesz ez az 1000 éves királyság, és nem a mennyben. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy agyunkba lépjük, mert Krisztus fogja bemostrálni, hogy igenis lehet ezen a Földön így uralkodni. És egy olyan uralom fog eljönni, ami még soha nem volt, és utána se lesz a Földön. És ez mindenképpen pozitív. Mindenképpen pozitív. Tehát, ha abból indulunk ki, hogy ugyan lesz egy nagyon nehéz 7 év, körülbelül 7 év, az idővel mindig hogy is mondjam, óvatosnak kell lennünk, és ez nagyon-nagyon fontos utasítás az igéből, hogy Krisztus megmondta, hogy nem tudhatjuk, és az Atya maga hatalmába helyezte, hogy mikor fog történni, de bárki jósol bármit, az eddig mindig megbukott. És rengeteg ilyen jóslat volt, és ezután is meg fog bukni, mert nem lehet kiszámolni, és különféle módszerek vannak, és több könyvtárnyi könyv van teli, mindenféle számolások, amik a logikusnak tűnnek, de mindegyikről kiderül, hogy hazugság, mert nem tudhatja senki, nem is fogja, és nem is az a lényeg. Nem tudjuk pontosan, hogy Jézus mikor született, és nem tudjuk pontosan a keresztelés idejét sem. Ilyen 3-4-5-6 éves intervallumok van. Ugye Krisztus születésére is úgy van, hogy időszámítás előtt 4-től plusz 3-ig helyezik, mindegyiket megmagyarázzák, a keresztelés idejét sem tudjuk pontosan, ott is van, aki időszámítás szerint 30-ra teszi, van, aki 30-re, 33-ra, de 30, tehát ilyen 6-7 éves, de nincs is jelentősége. Teljesen mindegy. Nagyságrendileg tudjuk, és hogy azt is látjuk a Bibliából, ami nagyon-nagyon fontos, mielőtt belemegyünk ebbe az értelmezésbe, és belemegyünk majd a millennium ezer éves királyságnak a részébe, hogy megértsük a Bibliában a 2000 éves dekádokat, hogy körülbelül 2000 év volt az ártatlanság kora, amikor az nem volt törvény, és az embernek a lelki ismeretele volt bízva minden, hogy élnek és hogy viselkednek egymással, ugye ennek hát a vége az özönvíz. Ismerjük az özönvizet, és ugyan a Bibliában nincs benne, de nagyon-nagyon sok más helyről és a Biblia egyéb részeiből fel lehet állítani, és ezt többen megvizsgáltak már, hogy igen-igen számos volt az emberiség 2000 év után. Van, aki azt mondja, hogy kb. 1 milliárd ember élt a Földön, és ebből mennyi maradt meg? 8. Noé felesége, 3 gyereke és a felesége. 8 ember menekült meg. És ez azért nagyon-nagyon fontos, mert itt szintén a jelenéseknél is látszik, és egy picit azért hadd beszéljék erről, hogy amikor lesz az utolsó 7 év, és annak is ugye 3,5 éves időszakra van osztva, bizony az emberiség nagy része meg fog semmisülni, el fog pusztulni. Nagyon-nagyon kevés lesz a maradék. És ez bizony a szomorú része a dolognak, ezért most nem akarok erről beszélni, mert most szeretnétek biztatni és jó dolgokról beszélni, de akik ezt túlélik, illetve a mindjárt nézik az összes többi bibliai képet, azoknak ez egy nagyon-nagyon pozitív, életviteli, életmódbeli változás fog jelenteni. És az előbb beszéltem arról, hogy a világtörténelem bármelyik országát, bármelyik részét nézzük, az uralkodás, a hatalom mindig erőszakos, elnyomó, igazságtalan és korrupt volt, és az is lesz mindig. Kivéve az ezer éves királyság. És az pontosan ezért van, mert amíg az ember, a bűnbe esett ember gyakorlatilag nem, még ha próbál is, nagyon sokszor vannak olyan emberek, akikben megvan a jó szándék, és amikor valaki hatalom felé irányul, tényleg jó szándékkal megy, de amikor bekerül a rendszerbe, és amikor meg is van benne minden jó szándék, egyszerűen bedarálja a rendszerbe, egy sátáni rendszer. Tehát aki a hatalmat szolgálja, a világ bármely részén, az, és törekszik persze az Isten igényét megvalósítani, és ugye azt is tudjuk, hogy Európában volt kb. 1500 év, amikor úgy gondolták, hogy keresztény uralkodás volt, hát ha jól megvizsgáljuk, és most már azért eléggé sok bizonyíték van erre, ez minden volt, csak nem keresztény uralkodás. Ez ugyanolyan korrupt, ugyanolyan bűnös hatalomból. Miért? Mert az emberi természet romlott. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, és ebben mindjárt belemegyünk, hogy az ezer éves királyságon mi fog történni? Krisztus fog uralkodni, illetve a szentek, az első feltámadás utáni, ugye a Biblia szenteknek mondja, de tulajdonképpen ezek mind a igaz hívők, és most megmondom őszintén, ugye nem akarok belemenni a jelenéseknek az ezerféle értelmezésében, mert rengeteg értelmezés van, én próbálok valamilyen módon azokat az irodalmakat, azokat az anyagokat nézni, és most már évek óta tanulmányozom ezt az időszakot, és a jelenések könyvét egyre jobban, és az a meggyőződés alakult ki bennem, és most már én ebben hiszek, hogy igenis az első feltámadás részese lesz minden való igazi hívő. Tehát amikor azt mondja, hogy a szentek feltámadás, az igazi hívőket. Ugye háromféle elmélet van aki azt mondja, hogy a nagynyomorúság előtt, van aki a nagynyomorúság végén, és vannak olyan elméletek a nagynyomorúság közepén, és mindenféle más dolgok is vannak. Én most már megmondom őszintén, én hiszem azt, és meggyőződésem az, hogy a Krisztusban valóban hívő, újjászületett, megtért emberek, igenis a nagynyomorúság előtt lesznek elragadtatva. És ami még a szintén a jó hír, nem a jó, csupa jó hírről, még biztatásról, még vigasztalásról, meg a reménységről szeretnék beszélni, hogy a Biblia teljesen egyértelműen, és ebben nincs is vita, hogy ezek a szentek fognak uralkodni ezzel éven keresztül Krisztussal, meg Dávid királlyal. Szeretné olyan korban élni, amikor Krisztus uralkodik, és Dávid a vezető? Feltámad emberek, feltámad hívők, és miért nem lesz korrupció? Mert a feltámadt test nem lehet korrupálni. Mi volt a korrupciója lényege mindig is? Az emberek testiessége. Ugye mindig ezt szokták mondani, hogy a korrupció miből áll? Pénz, nők és hatalom. Ugye most megnézzük, hogy a feltámadt testnél nincs megszűnik a nemiség. Ugye nincs házasodás és egyéb részt. A feltámadt testben nincs is szükség. Ugye azért van a férfi és nő, hogy a szaporodás és a emberiség a fizikai szaporodása megtörténik. A feltámadt testben már ez megszűnik. Nincs. Mint az angyaloknak sincs nemük. A feltámadt testben eleve kiesik a nő. mint a legnagyobb korrupciós tényező az eddig világtörténelem során. Nem volt olyan hatalom, ahol a pénzzel, hatalommal is, vagy a nővel valakit lehetett volna levenni a lábáról. Nem volt még olyan uralkodó. És sajnos Salamon is, aki azt mondja, hogy a legbölcsebb volt a Földön, és előtte sem utána. Mi történt? A nők tették tönkre. A feltámadt test, feltámadt dicsőséges testben ez erre kiesik. Tehát ez a korrupciós forrás megeszi. Nincs szükség pénzre, mert a feltámadott testben lévő uralkodóknak, akik az ezeréves királyságban uralkodni fognak, gyakorlatilag mindenük megvan. És ha neked mindened megvan, akkor nem lehet még egy kis pénzt adni, hogy te máshogy döntsél, mert nem. Ez ma szinte elképzelhetetlen. Megmondom őszintén, most nem mondok példákat, de az én életem sorában is volt olyan, még régen, amikor én is vállalkozó voltam, és egy bizonyos időszakban éltem, ott is volt olyan, akivel egyszer beszélgettünk egy különféle dolgokról, azt mondja, hát ő már többször próbálták megvesztegetni, még soha nem adott annyi pénzt, hogy, az, hogy neki meg is érje ezt elfogadni. Tehát higgyétek el, van az a pénz minden embernél, van akinek ez 1 millió, van akinek 10 millió, van akinek 10 milliárd, van akinek 100 milliárd. Mindenkinek van az a pénz, amiért meg lehet venni embereket. De jó hír az, hogy ebben az 1000 éves királyságban, és most erre készüljetek, és ez itt lesz a Földön, és még az is elképzelhető, hogy a mi gyerekeink és az unokáink bekerülnek ebbe. Ebbe gondoljatok bele. És ez adja én gondolom a legnagyobb reménységet és nagyobb vigasztalást, és ez mind a jelenések könyvben nagyon egyértelmű, de félreérthető le van írva. A jelenések könyvének vannak olyan része, amik nagyon nehezen érthető, de a jelenések 20-tól, amiről most beszélek, azok nagyon egyértelmű dolgok. Ez nagyon nagy nehéz, csak aki rossz szándék volt, magyarázza fél. Tehát kiesik a nő, kiesik a pénz, és kiesik a hatalom, hiszen minden hatalom gyakorlatilag Jézus Krisztus élés és az Istené lesz. Képzeljétek el, ez a három kiesett, akkor innentől fogva valóban lehetséges egy olyan uralkodás, amiben igazságosság van. És ott is lesznek szegények, még ebben az időszakban, még a Földön vagyunk, és itt még ugyan a sátán, ugye majd nézzük, a sátán meg van kötözve, de azért a bűnnek még bizonyos dolgai lesznek, és itt is a Földön lévő emberek még ugyanúgy élnek, ugyanúgy lesznek nők, férfiak, szakolni fognak, de akik az uralmat gyakorolják, azok már mind megváltott testben lévő feltámadott emberek lesznek. Ilyen uralom még soha nem volt a Földön, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt megértsük, hogy itt a Földön kell, hogy megvalósuljon. Nézzük tovább, hogy a 72-es Zsoltár. 72-es Zsoltár szól erről az időszakról, gyakorlatilag az 1000 éves királyságra. És leborulnak előtte mind a királyok, mind a nemzetek szolgálják őt. Ugye itt Jézusról van szó. Mert megmenti a szűkölködőt, ki esedezik, és a szegényt, meg azt, akinek nincs segítője. Amen. Tehát a mai világban valakinek nincs segítő, úgymond, hogy van-e protekció. Ha be akarsz menni az orvosi ellátásba, csak egy nagyon egyszerű példát mondja, és nincs segítőd, hát akkor megnézheted magad. Az nem tudom, megtapasztaltátok ezt, és akkor mindenki próbál segítőt keresni, felhív azt, mert ha bekerülsz egy ilyen rendszerbe, és ott neked nincs segítő, de mondhat egy más példát. Tehát az egészségügy azért, mert ezt nagyon erősen megérezzük manapság. Ha valakinek nincs segítője, akkor ez nagy baj van. Szóval megmenti a szűkölködőt, kiesedezik a szegény, meg azt, akinek nincs segítője, azt is megmenti. Ilyen még nem volt a világ történelemben. Szánakozik ügyefogyottan és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkeit megsegíti. Ugye ma is vannak ilyen jótét lelkek, akik próbálják a szűkölködők lelkeit megsegíteni, de ez egy elenyésző kisebbség. Itt viszont ez lesz az alaprendszer. Ez lesz az alaprend, ami még soha nem volt az emberiség történetében. Tehát lelkeit megsegíti az elnyomástól és az erőszaktól. Megváltja a lelküket. Volt-e olyan, ahol ez tömegesen, még egyszer mondom, nem kiválogatva, mert mindig van ilyen, hogy valakit kiválogatnak, és akkor az egy ember, ahol nagyon sok tízezerből meg van mentve, ilyen van most a Földön. De hogy ez egy általános legyen, ilyen még soha nem volt. Ez csak ez az éves királyságban lehet. Ezért a 72-es Zsoltár is először. A szűkölködők lelkeit megsegíti az elnyomástól és az erőszaktól. Ebből is látszik az elnyomás és az előszak ennek a földi uralkodásnak és a bűnesektől a mai napig is egészen eddig az éves királyságig minden hatalomnak az alapeszköze és minden hatalomnak a sajátossága. az elnyomástól, az erőszaktól megváltja a lelküket, és drága az ő vérük szemeiben. Majd féled, és ad neki a sebbá aranyából, ad neki a sebbá aranyából, imádkozik érte, mindig egész nap is áldja őt. Itt a szegényekről van szó. Ki ad aranyat a szegényeknek? Hát nagyon kevesen. Nagyon-nagyon kevesen. Tehát itt, amiről, és most nem olvasom végig, de majd olvassátok a 72-es Zsoltát. Itt olyan dolgok vannak leírva, és nyilván ez egy, ugye a Bibliának az a jellegzetessége, és főleg a profétai könyvekben is ezt látjuk, hogy az idő az kiesik. Tehát amikor lát valakit, amikor nem a történelmi idővel látja, hanem valamint lát eseményeket, és ugye a természetfölötti világban nincs idő, mi a téridő dimenzióból vagyunk beszorítva, de ez egy más látásmód. Tehát itt is Salamon kapott egy olyan látást, egy olyan időszakról, ami Krisztusnak az 1000 éves uralmára vonatkozik. De menjünk egy kicsit tovább, és ugye nem csak itt olvashatunk, megígértem, hogy mondom az igényeket, nem csak itt olvashatunk az 1000 éves királyságról, hanem a Ézsaiásban is. Ugye azt olvassuk, és szintén, aki ismeri Ézsaiás, az Ézsaiás 11:6-9-ből és az Ézsaiás 65:25-ből fogok most részenit felolvasni, azt mondja, hogy a természet megszeridül. A mennyországban nincs természet, az a teljesen más világhoz, de itt kell lenni a Földön. Ez is, és meg ezzel a másik is erősíti, hogy az 1000 éves királyság igenis a Földön fog megtörténni. A természet megszeridül, a farkas bárányra együtt fekszik, ugyanakkor a természetben óriási bőség lesz tapasztalható. Az Ezékiel és Joel könyvében lehet olvasni, Ezékiel 36-35-ben és Joel 3:18-ban. Tehát egy olyan korszak fog eljönni a Föld megsemmisülés előtt, és 1000 éven keresztül. És ugye itt szintén vannak, hadd mondjak, mégis valamiért előjön mindig bennem ez, hogy az egyik ilyen nagy tévtanítás, hogy ez nem a Földön lesz, a másik ilyen nagy tévtanítás, hogy ez nem ezer esztendő, mert hogy ezer esztendő az olyan hosszú, az embernek nem nehéz felfogni, de igen, ez igenis ezer esztendő. Nem jelképesen kell értelmezni, de sokan azt mondja, hogy ezt hosszú időt jelent a Bibliába, és hogy minden jelképekben van. Itt nem. Az ezer esztendő, az valóban ezer esztendő, és most nem tudok belemenni ebbe, de ennek is nagyon-nagyon sok alátámasztása van a Bibliában. Tehát 1000 éven keresztül. És ugye azt is tudjuk, hogy az emberi életkor igen-igen meg fog növekedni ebben az időszakban, és ennek egy picit mind valamilyen van tanulja vagyok, hiszen látjuk azt, hogy az emberi életkor folyamatosan nő már itt a Földön most is. Régebben a középkorban egy 30 éves ember, az már 30-40-ben haltak meg az emberek. Most már ugye vannak 50, 60, 70, 80, 90, meg 100 éves kor, és ez folyamatosan fog nőni. Tehát ebből is látszik, hogy ebben az irányban megyünk. És ebben az 1000 éves királyságban hogyan ez meg lesz. És nagyon-nagyon fontos, és ígértem, és ezt most gyorsan meg is teszem, hogy gyorsan végigszaladunk a jelenések könyvében felvázolt idősíkon, csak azért, hogy egyszerűen vésődjön be az agyunkba, hogy ezt tudnunk kell, mert ki tudja, hogy ez mikor fog előfordulni, de nem a túl távoli jövőben, az biztos. Tehát ugye a jelenések könyvben egyértelműen látszik az, hogy el fog jönni egy olyan időszak, ez a Dániel 9:17-ben van, amikor megjelenik az Antikrisztus, és az Antikrisztus megerősíti a szövetséget méghozzá Izraellel. Izraellel egy olyan szövetséget fog kötni, hogy a templom felépülhet. És erről is beszéltünk már nagyon sokszor, és én úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos, én megmondom őszintén, én mindenféle söpök, mindenféle szöveget, mindenféle dolgot, és egyedül azt mondom, hogy amikor elkezd épülni a templom, akkor jutottunk el ahhoz az időhöz, amiről a Biblia ír, és ez nagyon gyorsan meg fog történni. Ez az írásokban is benne van. Néhány hónap alatt fog felépülni a templom. És ez ma abszolút, ott tartunk, abszolút reális és lehetséges. Erre most nem tudok belemenni, de sokszor beszéltünk már erről. És ugye tudjuk azt is, hogy 3,5 évig újra elindul a templom a napi szintű véres áldozat. Ugye tudjuk a Mózes könyvéből, hogy reggel volt egy áldozat, este volt egy áldozat, és ez folyamatosan meg nem szűnő módon ment. És ez 3,5 éven keresztül el fog indulni a templomban az áldozat. És ugye akkor jön a 7 évnek a közepén, 3,5 év után, amikor a szövetséget az Antikrisztus megtöli, beül a templomba, és magát Istennek kiáltja ki. Tehát ezek olyan dolgok, amiben egyébként meg kell mondja, hogy a 99,9%-a egyetért, és ezért én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy benne legyen a fejünkben azért, pontosan, hogy ne hitt, hogy a Jézus mondja, hogy ne hittessenek el minket mindenféle hamis tanítók, mert ezeknek a dolgoknak meg kell történni. És most látjuk a földes dolgokat, hogy most milyen exponenciálisan történik a Földön, és nagyon sok embert ez elrettent. És épp azért szeretnék mondani nektek, és ezért mondtam, hogy a legfontosabb dolog, hogy ne engedjük be az agyunkba. Tehát ne a világra nézzünk, ne a híradót hallgassuk minden a fél órán keresztül, mert akarjuk, hanem az egyszerűen tönkreteszi a lelki egészségünket. Ezt kimerem jelenteni. Tönkreteszi a lelki békénket, a lelki egészségünket. Annyi hírt vegyünk magunkhoz, amennyi feltétlenül szükséges, de ne többet, mert ez megmérgezi. Megmérgezi a lelkünket, a gondolkodásunkat és a reménységünket. Abba, hogy az Istennek az igényében, az igazságban higgyünk. Ezt akarják tönkre. A sátánnak a legfontosabb terve, hogy eltávolítson Istentől. Minden megtesz ezért, és ezt már látjuk a világban, hogy ez iszonyatos tempóban zajlik. Hogy az embereket eltaszítsa Istentől. A sátán hazudik Istenről, és mindenféle az ő gonoszságait Istenre akarja tenni, és a legnagyobb, mi a sátán legnagyobb hazugsága, hogy ő nem is létezik. Hogy ő nem is létezik. És ezt látjuk ma, hogy ez teljes egészében hogyan zajlik. De nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a hazugságokat ne engedjük be, legyen egy fegyelmezettségünk az érzelmi lelki életünkben, legyen egy bizalmunk Istenben, és legyen egy reménységünk, hogy ugyan lesznek nehéz időszakok, meg látjuk is. Tehát csak a vak nem látja, hogy a világ hogy romlik. Hát a vak, aki ezt 10 éve elmondta, hogy ilyen az emberi jókat ennyire sárba lehet tipolni, hát nem vitte volna el senki. És ez még csak a kezdet. Tehát lesznek ennél rosszabb dolgok valóban, de ebben az időben is, meg a későbbi időben is meg kell őriznünk lelki egészségünket. És ez csak azáltal, mi önmagunkkal ezt nem tudjuk, ez csak Isten segítsége. Tehát nincs az a pszichológus, nincs az a pozitív gondolkodó, nincs az a csoportterápia, nincs semmi, ami ezt megteheti, ez csak Isten tud minket ebben megsegíteni. Hogyha mi bízunk, a bizalmunkat Istenbe helyezzük. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a teljes bizalmunkat Istenbe kell helyezni, és az Isten igényében, hogy ez igaz, mert minden, most mindent kitalálnak, hogy ezt elhomásítsák, de mi hiszünk ezt, és hívnünk kell, hogy ez így van. Tehát ez az időzítés megmarad, hogy addig, amíg ez nem történik meg, addig nem fog eljönni ez az időszak. Tehát az első, mondjuk egyszerűen a Dániel 7.27, amikor megjelenik az Antikrisztus és megköti Izrael a szövetséget, és Izraelnek megengedik azt, hogy az eredeti helyen, ott, ahol a régi templom volt, Jeruzsálemben, ahol többen jártunk, saját én is ott jártam, meg ti is. Ott azon a helyen, ahol most egy muszlim templom áll, ott fog állni a szentély.
És mikor jön vissza az Úr?
És tehát ugye amikor ez megtörténik, onnan körülbelül 7 év. Ugye ez van a jelenések könyvében, hogy van amikor van a szövetségkötés, van az áldozatok elindítása, utána a közepén van a szövetség megtörése és az Antikrisztus belül az utálatosság belül a templomba, és Istennek hirdetik meg. Utána jön a nagy nyomorúság, igazi nagy nyomorúság. Tehát ami most van, ez még sem. Az igazi nagy nyomorúságnak egy bizonyos része akkor jön, de ez még szintén egyedik, és utána, 7 év után, onnantól fogva, hogy a templom megépül, onnantól fogva 7 év után van a jelenések könyve szerint a Krisztusnak a második eljövetele.
Akkor elragad bennünket.
És akkor van az eldagadás, akkor van az első feltámadás. Akkor van az első feltámadás. Így van. Így van, és utána van még egy időszak, ez egy 75 napos időszak, ez már az eldagadás után van. És ez az igazi nagy nyomorúság, amikor Isten haragjának 75 napja a Földön maradt, meg nem vártott embereket. És ez is azt erősíti, hogy minden valóban hívő, igaz hittel lévő, újjászületett, Krisztussal kapcsolatban lévő ember. Az összes megváltott, tehát ebből az derül ki, az összes megváltottnak meg fog történni az eredetás. Én most ebben hiszek.
Igen.
És nagyon fontos, hogy mibe hiszünk. Én most ebben hiszek, hogy ez, és az igazi nagy nyomorúság, még egyszer van, akkor fog jönni.
Igen.
Mert itt az Antikrisztus, meg az emberek fognak kegyetlenkedni, de amikor az Isten haragja eljön, hát az a szörnyű időszak. Az valóban szörnyű időszak lesz.
Igen.
És ott is lesz még mindig, és utána egy 1000 éves királyság, ott is lesz még mindig, aki megtérhet. Ott is van még egy kegyelmi időszak, de nagyon-nagyon kevesen. Nagyon sok helyről ki lehet olvasni a jövendőlések közül, nagyon-nagyon kevés ember fog megmaradni. Ahogy az özönvíznél, most nem tudom mennyi, de mondjuk nagyon-nagyon sok emberben van, aki 1 milliárdot mond, van, aki kevesebbet mondott, maradt meg 8. Itt is nagyon-nagyon kevés ember. Tehát az emberiség létszáma drasztikusan le fog csökkenni, és az 1000 éves királyságban gyakorlatilag már csak hívők kerülhetnek be. Ez nagyon-nagyon fontos. És aki aki itt is ebben, mert ebben az időszakban is térhetnek meg emberek. És ezért kell a bizonyos, tehát nagyon, és ez is benne van, hogy az első feltámadásban nem minden hívő fog elragadni, mert maradnak még szolgálók. Ez megint egy nagyon érdekes. Maradnak még. A hívőknek a döntő része, egyrészt a már eddig elhaltak is feltámadnak, és akik még ilyenek, azok is feltámadhatnak, ugye ez van a legjobb a Bibliában gyakorlatilag, de még valamilyen módon maradnak a Földön szolgálók, hívők, ezeknek Istennek egy különleges kegyelme lesz, megvédi ettől az egész résztől, de nagyon-nagyon fontos, hogy a 7 év után, tehát amikor elindul a templom, és utána eltelik a 7 év, és persze megjegyszem mondom az időket azért, nem napra pontosan olvasok, hiszen nagyságrendekről van szó. Tehát a 7 év után jön egy 75 napos időszak, amikor a Földön marad, megjegyszem, a Földön marad, meg nem váltott el, ez a Dániel 12, 11-12-ben van egy valaki gyereke. Dániel 12-11-12. Ez egy 75 napos rendkívül, az egy 75 nap nagyon szörnyű, főleg amikor az Isten hagyja ki a ragját az emberek, és nem pedig az Antikrisztus. És utána, amikor eltelik ez a 75 nap, akkor kezdődik a millennium. Akkor kezdődik a millennium, amikor elindul egy 1000 éves Krisztusnak uralkodása a Földön, ez úgy hívják, hogy békés, boldog időszak. Tehát ha valaki fél a jelenések könyvétől, meg fél attól, ami le van írva, akkor az annak szörnyű, aki nem megváltott.
Tehát a 7 év végén lesz a 75 nap?
7 év, 75 nap, és utána kezdődik az 1000 éves királyság. Okay. És utána még szintén nagyon fontos tudni, és ugye az is nagyon fontos, hogy a millennium elkezdése előtt a sátán megköttetik.
Igen.
A sátán megköttetik. Tehát kvázi, mint a börtönbe zárnák 1000 éven keresztül. És de azt is tudni kell, utána eltelik a millennium, utána a sátán egy kis időre megint szabadon engedik gyakorlatilag, ez a jelenések 20 egy háromban van leírva, és akkor jön a Gog és Magog háborúja. Ez egy kicsit olyan, nagyon sokféle értelmezést hallottam, hogy ez miért van, és hogy miért kell a sátán még egyszer szabadon engedni, és ott is van, mert megtéveszték, mindig megtéveszték. Az 1000 éves millennium után, és ebből is látszik, hogy mindig van mennyi bűn, azoknak az emberekben, akik a természetes szinten a Földön élnek, nem az urak, nem akik vezetik a megváltott testben lévő vezetők, akik vezetik a királyságot, Jézusra, hanem a Földön lévő emberek úgy, hogy élnek, szabadulnak, és kvázi úgy élnek, mint eddig, csak egy teljesen más uralmi rendszer van, azokat még mindig meg tudja téveszteni a sátán. És utána jön, és amikor ez megtörténik, ez az idő nincs megadva, és gyakorlatilag ki sem számolható, de egy viszonylag rövid időszakról van szó. A sátán egy kis időre ismét előhozattatik, és ismét fölnek egy nagyon nagy részét meg tudja téveszteni, és utána jön az ítélet. Utána jön az ítélet, amikor minden, az a második feltámadás. Amikor minden eddig élt ember feltámad, és az Istennek a trónszékére kerül. És utána, amikor ez megtörténik, utána van egy ilyen rész, gyakorlatilag az a jelenések 29-ben van, hogy a tűz száll alá a mennyből, és megemészti a Földnek a színét és az egész atmoszférát. Ugye a jelenések könyvben le van írva, hogy ez a Föld és ez az ég, amiben jelenleg élünk, ez megsemmisítették tűz által, ugye az első az víz által történt, Noénál, itt tűz által fog ez a Föld megemésztetni, és azt írja a jelenések könyve, hogy még a nyomát sem találhatatok. Nyoma sem találhatatok, úgy el fog tűnni, és utána jön a gyakorlatilag az örökké valóság helye, amikor a mennyei Jeruzsálem leszáll az égből, és egy új ég, de az már egy új földön lesz. Tehát nem ezen a földön lesz. Egy új ég és egy új föld. Tehát a Biblia egy teremtéssel kezdődik, és egy újabb teremtéssel fejeződik be. Egy új ég és új föld, és ebben az új égben és az új földben, ahol a természet fölötti világ és a természetes világ összefordulik. Ugye a bűnbesés óta van egy meghasadás. Ugye mindig is egy volt az Ádám idejében, míg az Isten sétál a kertben. Tehát a természet fölötti, meg a természetes világ egy volt. A bűnösektől ez ketté szakadt. Meghasadt, és itt, amikor az új ég is, és ezért menthetetlen a Föld és az ég, gyakorlatilag ezt írja a Biblia, és ezért kell az Istennek új eget és új földet teremteni, mert ebben az új égben és új földben már mindenki Istennel lakozik, tehát a természet fölötti világ és a természetes világ újra egyesül. És ez az, ami az igazi nagy reménységünk. És az a reménységünk, ha holnap halunk meg, ha 10 év múlva halunk meg, ha nagy nyomorúság előtt halunk meg, vagy bármitől halunk meg, ezért mondja Jézus, hogy ne az első haláltól féljetek, hanem a második haláltól. És itt van a második halál, az utolsó ítélet ide. Szóval ne attól féljetek, aki a testet megölheti, hanem attól féljetek, hogy a testet és a lelket is megölheti. És ez itt fog megtörténni. Most ebben nagyon nem mennék el a részletekbe, ez megint nem a pozitív részhez tartozik, és most a pozitív részre szeretnék koncentrálni, a Jelenések könyvéből, ami nem egy kis kihívás, legyünk hozzá, mert az emberekben ez úgy van benne, mint egy abszolút negatív, de a Jelenésekben nagyon-nagyon-nagyon sok. A legnagyobb pozitív dolog. Az 1000 éves királyság, és utána az újjáteremtés, és azok, akik hívők, és gyakorlatilag élőítel rendelkező emberek, azok az Istennel fognak élni egy örökkévaló idő. És ennél nagyobb ajándék, és ennél nagyobb jó, most hiába kapnál 1000 tonna aranyat, meg 100 millió dollárt, az mind semmi ehhez képest. Az mind semmi ehhez képest. És ez a mi legnagyobb reménységünk. És ettől akar az örök megfosztani. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy őrizzük meg a lelki egészségünket, gyorsan az órállap is van, de még egy pici időnk van, de egy nagyon-nagyon fontos rész. Ugye a Jelenések 2.10-ben az van írva, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Jelenések 2.10, légy hű, mint halálig, vagy innen származik a mi édes regényünk is. Csak még egy másik, amely egy irodalomnál tartottunk, beszéltünk Pilinszky Jánosról is. Ugye van az Ady Erdélynek az a híres vers, hogy Gógy és Magóg fia vagyok én. Ugye ez mindjárt a magunk irodalom, kötelező irodalom. Ami megmondom őszintén, ugye Adiról tudni kell, hogy egy református ember volt, aki évente elolvasta a Bibliát. Évente elolvasta, de teljesen tisztában volt a Bibliával, tehát nem egy amatőr kezdőről beszélünk. Évente elolvasta a Bibliát, és nagyon sok istenes verse is van Adinak. És ennek ellenére megmondom őszintén, engem megdöbbent ez a Gógy és Magóg fia vagyok én, mert ez mit jelent? Mikor jön el a Gógy és Magóg? Az 1000 éves királyság után, amikor a Gógy és Magóg gyakorlatilag Isten népe ellen jön, amikor a Földön, az 1000 éves király, már nincsenek fegyverek, nincsenek falak, nincsenek védekező eszközök, meg egy csomó minden, nincs semmi, és a sátán, ez hogy tud megmenekülni az emberiség? Hogy Isten pusztítja el Gógot és Magót. Maga Isten fogja elpusztítani. Nem az 1000 éves királyságnak a hadserege, meg a védelmi rendszere, mert az már nincs, mert nincs rá szükség. Igen. Ez egy átmeneti időszak gyakorlatilag, ez nagyon-nagyon, azért nagyon fontos az átmeneti időszak, mert ez még mindig nem olyan boldog idő, mint ami lesz majd az örökké valóságban, az újjáteremtett Földön és újjáteremtett éget. De egy köztes dolog, amiről megérthetjük. Mert most azonban egy kis földi agyunkkal nagyon nehéz felfogni, hogy milyen lesz majd az örökké valóság, meg sokan azt mondjuk, hogy milyen unalmas lesz majd ott, ha csak azt ezt. Tehát eleve az unalom is egy negatív dolog. De amikor minden rossz megszűnik, akkor az unalom is megszűnik. Mm-hmm. Tehát ez nagyon nehéz, mert ugye a természetfölti dolgokat, ha elkezdjük nézni, a mi gondolkodásunk, meg a mi agyunk nem nagyon tudja ezt felfogni, és ezért ott van nagyon fontos a bizalomra, meg ahogy Istenbe kell bíznunk, meg reménykednünk. Mert tudjuk az, hogy Isten jó. Tudunk el rá megmondani?
Amen.
Isten jó, és egy olyan jót készít nekünk, és ez egész megváltás történne először. Van egy ilyen nagyon fontos értelmezés a Bibliának, hogy tulajdonképpen a Biblia egész végig ez egy kozmikus fel. Ugye azt már beszéltünk régebben is, hogy mi azt szeretnénk, nem az ember van a Biblia középpontjában. Ezt ha tetszik, ha nem, tudomásul kell lenni, hanem Isten. És egy olyan kozmikus fel van az egész Bibliában leírva, ami indul még abból az időből, még a teremtés előtti időből, amikor ugye a sátán föllázad. És ugye ha végignézzük a Bibliának a történelmi értelmezését, akkor is a zsidókkal kezdett beszélgetni, akkor a szatán, tehát a sátán egy zsidónak teljesen más, mint egy keresztény. A Tórában, meg a Talmudban, meg a Tórában, a sátán gyakorlatilag, kvázi maga sátán az egy ügyészt jelent. Maga az, hogy vádlót is jelent, ügyészt. Mint a bíróságon, az ügyésznek az a dolog, hogy vádolja az embereket. És az egészben, ugye azt is olvasok a Jobb könyvében, amikor még megjelenik Isten szín előtt. Tehát a sátán annak egy lázadást készít Istenre, gyakorlatilag még egy szalonképes ember, és amikor már Jézus beszél az ördögről a sátán, amit van, hogy embergyilkos volt ő kezdettől fogva, de ez nem volt nyilvánvaló. Tehát ez, ennek, mint ahogy a bíróságon is, nem elég mondani valamit, minden bizonyítani kell. és egy ilyen kozmikus fel zajlik gyakorlatilag a sátán ellen, és itt is lehet látni, hogy 1000 évre megkötetik, de utána megint szabadon bocsátott. Én olyan nincs benne a Bibliában, csak azért mondom, mert mint mindig feljön a figyelmet, de olyan érdekes voltam, hogy a sátánnak is esetleg joga van megtérni, de nem térnek. Hanem amikor igazi pszichopata, de milyen a pszichopata? Aki nem tanítható, aki nem változik meg, és bármit csinálsz vele, ő állandóan gondosság van benne.
1000 évig előzetesben van.
1000 évig előzetesben van, ahol elvileg megváltozhat, mert ugye a börtönnek is nem az a dolga, hogy az embereket tönkretegyék, hanem hogy változásra kérjék, jobb ember legyen belőle. És valóban vannak, akik a börtönben megtörnek. Mi is ismerünk ilyen ember, én is. Sok ilyen embert ismerek, akik a börtönben előtte egy gonosz gyilkos volt, és a börtönben megváltozik. Nagyon kevés van sajnos, de vannak ilyenek. És itt is van ilyen lehetőség, de amikor ők rövidülő kérgetik, ugyanazt csinálják, mint előtte. Ugyanazt csinálják, mint előtte. És utána jön az ítélet, hogy gyakorlatilag az örökké való szenvedés, az Biblia szerint 3 embernek van, az Antikrisztusnak, a hamis profétának és a sátánnak. Aki a gonoszságot hozták a Földön gyakorlatilag. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk ezt, és tulajdonképpen, ha nézzük ezt, hogy a sátának a megítélése így úgy, hogy ma Jézus ezt mondta, utána a Jelenések könyvében már nagyon-nagyon-nagyon, ugye Jézus diktálja ezt le a János apostolnak, de a Jelenések könyvében már nagyon egyértelmű, hogy a föltelmesség, meg a szörnyetek, meg mindenféle ilyen jelzők vannak benne, az Ószövetségben nem találunk ilyet. Sőt, a zsidó gondolkodásban is gyakorlatilag egész máshogy tekintenek. És ezért nagyon fontos ezt megérteni, hogy van egy időbeli folyamatosság, és itt, és utána van az ítélet. És itt van az igaz, Istennek az igaz, vagy arról sorra vesznek, mert Isten maga a szeretet, ugye ezt tudjuk, de nem csak a szeretet, hanem az igazság is, meg a szabadság is. Ez a három egymással összefügg. Tehát nem létezhetne szeretet, ha nem lenne igazság. Nem létezik szeretet, ahol nincs szabadság. És milyen házasság az, mikor valaki bezárja a feleségét, azt mondja, nem fogsz megcsalni, mert börtönbe zárlak, és csak akkor jössz ki a veled jövő. Hát ez minden csak nem szeretet és nem szabadság és nem igazság. Tehát ez nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy ez a háromnál ez van, hogy nagyon sokszor mondják azt, hogy Istenre fognak dolgokat, és ez a sátánnak a legnagyobb hazugsága, hogy az ő gonoszságait úgy állítja fel, mintha Isten miatt nem. És nagyon sok embert ezzel hitet hívja, és nagyon sok embernek a hitét megzavarják, akik nem elég erős a hitet. De nagyon fontos, és ezt mindig mondjátok el, mert mindig ezer ilyen dolog van, és mindig az első Istenről beszélsz, hogy lehet az, hogy Isten megengedi, hogy ártatlan gyerekeket, meg asszonyokat öljenek meg. De nem Isten teszi ezt meg. Nem erről van szó. Ugye ezzel jönnek rögtön meg ide, a bármikor valaki ezt beszél. Ez már biztos ti is ezzel szemben kaptátok én is. Múltkor is hallottam valakitől, milyen dolgokról beszél. De akkor mindig el kell mondani, hogy igen, Isten a szeretet, de nem csak a szeretet, hanem az igazságosság is. Mert nincs szeretet igazságosság nélkül. És a szabadság. És még sok minden más is. Oké, lassan elfogyott az idő, de még szeretnék, még mindig jó dolgokat mondani a Jelenések könyvéből, és mindig szeretném, hogyha kevesen tudják, de a Jelenések könyvéből 6 boldogságmondás is van. Ugye hegyi beszédek híres a boldogságmondásokra, de a Jelenések könyvéből is 6 boldogságmondás van. Ezeket 100 szónak hadd olvassam fel nektek. Ez a Jelenések 1-1-esben van, az 1-3. Így kezdődik a Jelenések könyve. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallják ezeket a prófétaiket, és megtartják azt, amik meg vannak írva bennük, mert az idő közel van. Tehát a Jelenések könyve arról beszél, hogy boldog, aki hallja ezt, már pedig a Jelenések könyvét, és meg kell mondjam, az egyháztunk a nagy embere is. Luther Márton kifejezetten a Jelenések könyvét azt mondja, ki akarta venni a Bibliába. Kálvin is utálta a Jelenések könyvét. Pedig igen, Istennek hatalmas emberei. Hatalmas emberei, és nagyon-nagyon sok minden fantasztikus módon előjártak. De a Jelenések könyve úgy látszik, hogy egy nagyon nehéz dió. Ugye az 500 évvel ezelőtt volt, akkor még egy nagyon más időszakban élnek az emberek. És én hiszem azt, hogy még egyszer mondom, semmit nem csökkent az ő nagyságukból, mert ők is emberek voltak és tévedtek. Nagyon sok tévedést tudjuk most már pontosan, hogy Luthernek milyen tévedése van, Kálvinnak milyen, ettől még az ő hatalmasságukat nem csökkenti, mert ők is emberek voltak. De azt látjuk, hogy megyünk az idő végezet felé, egyre több minden kinyílik. Ugye, hogy a pecsétek is feltöltettek, most ebben nem megyek vele, mert ez nagyon más téma lenne, egyre több minden érthetővé válik, és sőt, nagyon sok olyan dolog van, ami most is nem érthető, csak akkor lesz már érthető, amikor megtöltünk, és ha látjuk, hogy ja, igen. Ha ezt bárki elmondta volna, nem tudtuk volna felfogni. Az első boldog mondás, akkor ezzel zárjuk. Tehát akkor megvan az első mondom a következő, a 14-13-as. És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondja, írd meg! A jelenések a könyve az egyetlen, ahol Isten felszólítja, hogy írd meg. Mindenhol a proféták, van ahol a követők, ugye a Márk evangélium az a Péternek az evangélium gyakorlatilag, csak ugye a Márk írta le, mert Péter nem volt olyan úgy szinten, vagy nem akarta leírni, nem is Márk írta le az evangéliumot, de nem volt jellemző. Itt kifejezetten kihangsúlyozva Isten, hogy írd meg, és nagyon sokszor van a jelenések könyve, hogy azt mondja, írd meg. Boldogok a halottak, még egyszer olvasom, boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg, nem minden halott, akik az Úrban haltak meg, mostantól fogva, bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaitól, mert cselekedeteik követik őket. Tehát boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert minden hívőnek szintén az egyik legnagyobb reménysége kell, hogy legyen. Mert mindjárt meg fogunk halni, ha csak nem jön el majd a Krisztus, mert van, akik élve és elragadtak, ismerjük ezt. De most ne erre blazírozzuk, de boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, az azt mondja Jézus, hogy az a boldogok. Mert nem kell félniük. Akik nem az Úrban haltak meg, és nem megváltottak, ugye azt látjuk, hogy az egy más történet. De most nem menjünk benne. 16-15. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét. Tehát boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháját, ez megint egy képek szimbólum, ahol mit jelentől van, most ebben nincs idővel menni. 19-9. Így szólt hozzám, írd meg, újra, ugye ez a felszólító volt, és ez sehol nincs máshol, csak a jelenések könyvében. Írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bálány mennyegzőjének vacsorájára. Ugye ezek ugye ezt szintén ismerik az ígéből. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. Ez a negyedik. Ötödik. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ez azt jelenti, mert nem fél kétség. És még egyszer mondom, én most hosszú évek után teljesen egészében leveszem a voksomat arra, hogy az Isten haragjának 75 napja előtt fog minden igaz hívő feltámadni. És a szentek alatt az igaz hívőket értjük. Mert vannak olyan hívők is, akik most nem menjünk ebbe bele, de azt tudjuk, hogy miről van szó. Újjászületett, Istenben élő hittel rendelkező Krisztussal kapcsolatban lévő ember. Én hiszem, hogy ez a Isten haragja előtt. Mert Isten haragja miért után azokat, akik megtértek? Már csak ezért. Tehát a lényeg az, hogy az ötödik rész, a 26-6. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásra. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. Ez az óriási reménységünk. Hanem az Isten és Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Itt a Földön. Ezer esztendeig. Hatodik, ez a 27-7-14 között van. És íme eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit. Én János hallottam, láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám, vigyázz, neved, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek. Az angyalok ugyan nálunk sokkal hatalmasabbak, meg természetfölötti lények, de nekünk szolgálnak. Ugye ez is benne volt abban a részben, hogy az Isten gondves viselésének a bizalom. Hogy nem látjuk az angyalokat, de aki egy picit is az életesebben visszagondol, én látok olyan részeket, amikor olyan dolgok történtek velem, ami fizikailag nem lehetett lehetséges, meg kellett volna halnom, és hiszem, hogy az angyalok, a védő angyalai mentettek meg. Nekem nagyon erős bizonyságom van előtt. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Azt mondja, szolgatársad vagyok, azt mondja az angyal. De te lesz szolgatásod, hogy neked és testvéreidnek. Tehát nem csak ő volt ilyen kivételes helyzetben, hanem minden hívőnek. Neked és a profétáknak is, és azoknak, akik megtartják a könyv igaz igényt. Az Isten imád. És így szólt hozzá, ne pecsételd le a könyv proféta igényt, mert az idő közel van. És akkor itt jön az a rész, ami a jelenések könyvében nagyon komoly kijelentés. Aki gonosz, legyen gonosz ezután. És ezt mondja a Biblia. Keresem, tudják, hogy le van írva. aki gonosz, legyen gonosz ezután is, aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Ez nagyon-nagyon erőteljes kijelentés. És ez azért érdekes, mert a mai időkben, csak hogy megint összekössük a jelenségben, kevesebb időzet, és érni is a mai időken, a késő időkben. És amikor látjuk, hogy a szennynek milyen állata jön, sajnos a Európából, Nyugat-Európából és Amerikából és mindenféle más helyről is, és ez még egyszer mondom, egyszerűen azért van, mert egy sátáni, uralmi rendszernek a kiszolgálói, a világvezetői. És még ha még akarnál, se tudnál kezdeni ilyen esetben. Itt megint arról van szó, hogy az embert szeretni kell, még a bűnös vezetőket is, csak a bűnt kell utálni. Ez nagyon fontos tanítás a Bibliának. Tehát ugye ma is vannak olyan politikusok, akiket könnyen lehetne gyűlölni, mert olyan dolgokat tesznek, hogy szörnyű, de a Biblia arra tanít, hogy még az ellenségüket is szeretsük, mert az embert szeretni kell, de a bűnt azt gyűlölni kell. Ez nagyon fontos, hogy ez helyére kerül az emberünk helyén. És azt mondja, hogy aki szennyes, legyen szennyes ezután. És hát nagyon sok szennyes ember van ma a világon, és egyre több lesz. Úgy néz ki. És aki szent, legyen szent ezután is. Azt mondja, ími eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Ez megint az Istennek az igazságossághoz tartozik. Tehát Isten nem csak a szeretet Istene, hanem az igazság Istene. És itt jön elő az igazságosságot. Megfizetek nekik, mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, itt megint a ruha szimbólum, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Tehát akik nyilván megjósolják, hogy most meg egy kegyelmi időszakban vagyunk, és mindenkinek joga van megtérni. És akik megmossák a ruhájukat, az azt jelenti, hogy megtérnek. Mindig lehetőség van megtérni. De nem bőlök ki, hogy ez így tartott. Nagyon sok minden van még itt nekem itt jegyzetekbe fölírva, de nem szeretném túl bonyolítani a dolgokat, viszont ha érdekel bennetek, akkor nagyon szívesen beszélek róla, mert nagyon sok minden más volt, amiről nem tudtam most beszélni, de a legfontosabbat azért végén összefoglalnám. Tehát ugye azt mondja a Biblia, hogy vigyázzatok, nehogy hamis tanítók mindenkit elhitetesenek. Tehát itt nagyon-nagyon fontos, hogy lássuk ezeket a jeleket, és én még egyszer mondom, ezeket a jeleket még egyszer összefoglalásként elmondom. Tehát az első nagyon-nagyon fontos jel lesz, amikor az Antikrisztus megköti a szövetséget, aláír egy szövetséget, utána elindul egy rövid idő alatt a templom újjáépítése, az 3,5 év alatt elindul Izraelben, Jeruzsálemben, az eredeti helyen felé a templomban a véres áldozat. Ami most ilyen pillanatban olyan nagyon-nagyon elképzelhetetlen, de látjuk a mai időkből, hogy bármikor. És utána jön egy olyan nagy nyomorúság, ami 3,5 évig tart. És ugye itt szintén megint nagyon-nagyon fontos dolog, hogy sokan jönnek, még ezt hadd mondjam el, sokan jönnek a 666-tal, meg minden másra. Itt, tehát a 7 évnek a közepén jön ez, hogy megszüntetik az égő áldozatokat, az ördög megszállja az Antikrisztust, felállítjuk az Antikrisztus képmását, és itt kell a pusztító utalásokat leborulni, és itt vezetik be a fenevad bélyegét. Tehát aki most jön mindenféle hülye szöveggel, az itt tele olyan baromsággal, hogy mi a 666, ez semmi köze a Bibliának. Tudni, a Biblia egyetem mondja, 7 év közepén vezetik be a Antikrisztus bélyegét. Tehát minden más így csípőből el kell venni, emlékezik a Bibliába. Tehát ennek a 7 évnek a közepén, 3,5 év után jön az, hogy bevezetik a fenevad bélyegét. Dániel, tessék elolvasni, Dániel 9.27, 11.31, Máté 25, Jelenések 13, ez mind alátámasztja ezt. Hogy innentől fogva kell nagyon-nagyon figyelni és érteni. Tudnélik, ebben a 3,5 évben még itt vannak a hívők. Tehát itt az Antikrisztusnak a kegyetlensége van, de itt a Jelenések könyve szerint ez még mindig elviselhető, és utána 3,5 évet kell kibírni gyakorlatilag a Krisztusban, és utána van Krisztus második eljövetele, és innen van a hívőknek az elragadtatása. És utána jön az a 75 nap, amiről most beszéltük. Tehát ez a kronológia a nagyon-nagyon sok ígére alá van támasztva, és ha egy picit is valaki veszi a fáradtságot, akkor szerint józan paraszt is az egész levezethető, és minden más, mert kb. Ezerféle más értelmezés van, azok ezer ágon mindig elúsznak ezen az igében. De ezek teljes egészében az igében olvashatók. Oké, csak még eszembe jutott, hogy befejeztem az Adinak a Gog és Magog részét. Ugye azt mondja, hogy a Gog és Magog fia vagyok én, és ugye a Gog és Magogot is sokszor összekeverik, és a mai időket próbálják összehozni, de szintén egyértelmű, hogy Gog és Magog az ezer éves uralkodás után fog eljönni. És ugye a Gog és Magog uralma és csatája a sátán és a szentek elői között, ahol Isten maga fogja megsemmisíteni és eltörölni ezt a támadást gyakorlatilag. Ez az millenem, hogy ezer éves királyság után van. Tehát amikor azt mondja, hogy Gog és Magog fia vagyok én, ez a Gog és Magog, ez már mindenen túli gonoszságot jelent. Én nem tudom, hogy mondjuk az ilyet.
Mert ez egész élete másról nem szólt, csak a saját magával való küzdelemről.
Igen.
Sosem tudta, hogy éppen hol van.
Igen.
Tehát
igen.
Próbált ő, olvasta a Bibliát, persze, és abszolút hívő ember volt, de mégis mindig a test úgy kibújt belőle. Tehát én igen. olvastam nem egy könyvet Adiról, és tényleg erről szólt az egész élete, hogy önmagával küzdött. Ez a testiség és a szellem
között.
Igen. És tulajdonképpen, de nagyon kevés igen. ilyen verse van, amikor igen. ő a sátán fiának tartotta magát.
Igen.
Nagyon kevés ilyen. Azért a verseinek többsége abszolút a hitről szól.
És Isten gyönyörű.
Hogyne? Nagyon sok. Nagyon sok. Hát az a karácsonyi vers, amit még akkor az is gyönyörű, és nagyon sok. Egész kötet van Adi karácsonyi verséről, de egyébként meg az istenes versekről. Tehát semmi másról, nagyon nem szólt az élete, mint a saját magával való küzdelemről.
Igen.
És éppen olyan verset írt, amilyen állapotban volt, de mégiscsak sokkal több volt az istenes vers,
igen.
mint az ilyen.
Igen.
Ez biztos, hogy így van.
Isten kegyelmezze.
Ő egy nagyon hívő ember igen. volt, azzal együtt, hát voltak időszakai, amikor hát egy önmagával való meghasonló ember.
Igen. Nagyon sok művész.
Ha így végig, hát nagyon sokan vannak így, meg voltak így. Azt gondolom.
Igen.
Nem okay. csak költők, hanem egyébek
más. Igen, ezért még egyszer mondom, jó dolog a művészet, de időnként a művészet is Istentől el akar
vinni. Hát nem minden művészet. Nem Isten áldott a művészet.
Nagyon sok művészet. És ez nagyon-nagyon fontos. Még egyszer visszatérve, amit még egy hét ezelőtt beszéltünk, belső érzelmi stabilitás, fegyelem, hogy mit engedünk be és mit nem, utasítsunk be, rengeteg, amit ki kell dobnunk és nem szabad beengednünk, egy isteni gondozás előtt bizalom, és egy elveszítetlen reménység. Ezen a jövő, amit itt beszéltünk is, az a jelenések mindenben aláírva. A utolsó versei az fantasztikus gyönyörűséggel vannak tehát. Csak az emberek mégsem, érdekes módon mégsem ezt hangsúlyozzák ki. Most ezt szeretném, hogy ez legyen a mi igazi reménységünk. És még egyszer mondom, ez egy olyan rövid időszak, ha végignézzük, hogy gyakorlatilag most nagyon ne legyünk szőrszálhatogosok, de 7-10 év alatt jutunk el az 1000 éves királyságig, onnantól fogva, hogy az Antikrisztus megjelenik. Tehát a mi gyerekeink, unokáink, ha most nézzük a 2000 éves dekádokat, tehát 2000 év az ártatlanság, a legismerti kor, Izraelnek nagyjából 2000 éve volt, és tulajdonképpen a törvénynek a teljesíthetetlensége, ami ugye a törvény, azt mondjuk a új szövetségben nem lehet a törvény által megőrizni, az mikor valósul meg? 70-ben. Mert 70-ben lerombolták a templomot. És a 613 parancsolatból egy csomó csak a szentélyben végezhető meg. Tehát akármilyen tökéletes zsidó, aki ma él, és minden, ami létező parancsolat betart, ezeket nem tudja betartani, mert nincs szentély. Nincs szentély. Tehát ott lezárult egy időszak. Ez most nagyon nem mennék vele, mert ugye a maga Pál apostol is viszi ezt a vonalat, és ugye az is látni kell, hogy az egyháznak a 2000 éves időszaka, az is valamikor mostanában fog lezárni. Tehát ezek a 2000 éves dekádok, most ugye ha most nézzük az időszámítás, meg ezt a bizonytalanságot, de ugye nem Krisztusnak a születéséhez, hanem a kereszt halálához kell nézni a 2000 évet, az gyakorlatilag 10, mi van most?
20.
Hogy azt mondjuk, hogy 33, az nagy kis bizonytalanság, gyakorlatilag 33-35 környékén fog eljönni. Ami itt van 15 éven belül. Ezt még ha szerencsében mi is megjelentjük. De mondom, hogy nem lehet az időt számolni, nagyon felhangsúlyozott.
Vagy ha szerencsén van, nem érjük.
Vagy ha szerencsén van, nem érjük. De ha úgy nézzük meg, akkor most indulunk ki, ahol hogy a gyerekeik és az unokáinknak nagy esélye van, hogy az ezer éves királyságot megjelenti, és ott ők gyakorlatilag, és utána az öröki valóságot megjutnak. És ezt a részét nézzük.
De hát azt mondják, hogy mindenki oda jut, aki.
Ez egy tanítás az egyházban, Origenészhez számoztatják, 100 éven keresztül harcoltak ellene, és azóta is az Origenésznek ez a tanítása, hogy mindenki a mennybe jut, ez egy eredmény.
Nem azt mondta, a hívő ember.
A hívő emberek, igen, de van egy ilyen tanítás is. Van egy ilyen tanítás is, és ezt már én nagyon, nem tudom, hát sokszor, de többször hallottam, és keresztényektől, hívő keresztényektől, akik azt mondják, hát a végén mindenki a mennybe jut. Ez egy 400-as, vagy valahol, hogy nagyon korai időből származik, mai napig felüti a fejét, de ez teljesen ellentétes a Bibliának, ha valaki ismeri a Bibliának a vonulatát, meg az alapüzenetét, akkor ez teljesen ellentétes azzal. Tehát itt egyértelmű, hogy csak a megváltottak, csak a megváltottak a vonatkozik az ígéret. Úgyhogy legyünk megváltottak, tartsunk ki, még a nehéz időkben is, ne hagyjuk, hogy az ördög ezerféle trükkel elszakítson Istentől, és higgyünk Isten igényében. Ez legyen a